kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Isten áldása legyen a jelenlévő gyülekezeten és az ige hirdetést felvételről hallgatók életén egyaránt. Isten szent igéjét Ézsaiás könyvének az 58. fejezetéből olvasom. Ézsaiás 58.6-tól a 12. versig, így szól Isten szent igéje: hát nem ezé a bőjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem azért, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházad, és tested előtt el ne rejtsd magadat. Akkor felhasad, mint hajnal, a te világosságod és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajvadsz, és ő azt mondja, íme itt vagyok. Ha elvetett közüled az igát, és megszűnsz ujjal mutogatni, és hamisságot beszélni, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelkűt megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, melynek vize el nem fogy. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztette a romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Kedves gyülekezet, ez a fejezet Ézsaiás könyvében olyan, mint egy vers, köztünk több költő is van itt ma délelőtt, és ők bizonyára ezt tökéletesen átérzik. Majd persze a héber vers az formailag másféle, mint a nyugat-európai versforma, vagy verselés. Négy versszaka van ennek a feltételezett versnek, és mi most a közbülső kettőt, a második és a harmadik versszakot olvastuk fel, és erről elmélkedünk, de óhatatlan, hogy visszanyúljunk a versnek az elejére, legalább a kezdő soráért, majd mindjárt megmondom, hogy miért. De az is lehet, hogy ez egy hitvalló ének, amit időről időre bátorításul el kellene mondanunk. Olyan ének, olyan imádság, olyan vers ez, ami Urunk Jézus is jól tudott, hiszen utal ő a beszédei közben Ézsaiás prófétára. Azt is tudjuk, hogy Ézsaiás könyve úgy abban a formájában, ahogy most a kezünkben tartjuk, már megvolt Jézus idejében. A kumráni leletek megtalálásáig a Biblia kritika úgy vélte, hogy nem lehetett, nem létezhetett ilyen egységes műként Ézsaiás könyve, de ott a leletekben találtak egy tekercset, ha jól emlékszem, ez volt a réz tekercs, egy réz lemezre fölírt szöveg, amit lézerrel vágtak szét aztán, és számítógéppel rekonstruálták a rajta lévő szöveget, ami ugye Krisztus előtt körülbelül 300 évvel keletkezett, és majdnem betűhűen ugyanezt az Ézsaiás könyvet tartalmazta. Tehát Jézus idejében ezt olvasták már, és amikor az Úr Jézus a hegyi beszédben előkelő helyen a boldog mondások után, és az arról szóló tanítása után, hogy hogyan legyünk mi tökéletesek, mint mennyei atyánk. Magyarul, hogy mindenkihez legyünk egyformán jó akarattal, függetlenül attól, hogy az illető hogy viszonyul hozzánk, akkor utána három fontos dologról beszél egyszerre, az alamizsna osztogatásról, a bőtről és az imádságról. És bizony ez a három terület összefonódik ebben a szövegben is, és egészen biztos, hogy Jézus, amikor ezt a tanítást adja, egy kicsit visszautal Ézsaiásnak erre a szakaszára, és teszi érthetőbbé kortársai számára, hogy mit is ért Isten a megfelelő bőjtől. És megállhatunk egy rövid pillanatra, és gondolkozhatunk azon, hogy hol is helyezkedik el a bőjt a mi kultúránkban. Ugye az utóbbi évtizedekben az életmódra ismét különleges figyelem hárult, és ebben a különböző bőjtök, kúrák, étkezési reformok, reformkonyhák szerepet kaptak. És az emberek rájöttek arra, hogy van az ételtől, vagy bizonyos ételektől való tartózkodásnak jótékony egészségügyi hatása is, de nem ezért bátorít bennünket az Úr arra, hogy tartózkodjunk bizonyos ételek, italok fogyasztásától. Dániel próféta azt mondja, hogy ő úgy bőjtölt egy alkalommal, hogy kívánatos étket nem evett. Nagy bőjtölők voltak Jézus is 40 napig a pusztában. Illés hasonlóképpen, vagy Mózes, amikor felment a parancsolatokért, ők is bőjtöltek, ezt nem tudjuk, hogy hogy bírták ki ivás nélkül, de bizony az igazi bőjt estétől estéig, az ma is azt jelenti a zsidóságon belül is, hogy semmi se inni nem szoktak. Igaz, és ez tetszik nekem, az engesztelés nagy napján, amikor minden zsidó bőjtöl, akkor a gyengébb egészségi állapotúaktól igazolást kérnek. Orvosi igazolást kell hozni, hogy szabad-e ő neki bőjtölni. És akkor meg szoktak egyezni, hogy ha valaki nem elég egészséges, akkor ő ne bőjtöljön, nehogy az egészsége kárára menjen ez a dolog. De bőjtöltek a keresztelő János tanítványai, sőt, megrótták Jézust azért, hogy Jézus tanítványai nem bőjtölnek. És az Úr egy nagyon szellemes példát mond, és azt mondja, hogy vajon bőjtölhet-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Lakodalomba ugye nem azért megyünk, hogy ott tüntetőleg elmondjuk, hogy hát mi most éppen a szokásos heti bőjtünk alkalmával vagyunk, és miközben mindenki, nem mondom pontosan, hogy inkább így mondom, hogy két arcra táplálkozik, de van ennek egy durvább változata, amikor még a kutyák is mértéktelenül fogyasztanak, hogy akkor valaki üljön tüntetőleg, és azt mondja, hogy ő most nem, vagy legfeljebb egy kis száraz kenyeret elrágcsálunk, és langyos vizet iszunk hozzá, nem szoktunk bőjtölni, és azt mondja Jézus, majd bőjtölnek, ha elvétetik tőlük a vőlegény. Ugye Jézus minden válaszában igehirdetés is van, és így tanít ő a bőjtre. Voltak abban az időben olyanok, akik hetente kétszer bőjtöltek estétől estéig. És ilyenkor gyászba öltöztek, ruhájukat megszaggatták, fejükre hamut szórtak. És Jézus azt mondja, ez nem Istennek tetsző dolog, ez olyan magamutogatás, ami kellemetlen. Ne csináljunk ilyet. Hanem ha bőjtölsz, kend meg a fejedet, és jár ünneplőben, és mindenki higgye azt, hogy valami nagy esemény zajlik benned. Nagy esemény részese vagy. Ünnepelj, ha bőtölni tudsz, ha Isten győzelemre tanít önmagaddal szemben. Tehát újra és újra előkerül a bőjt, és mi is most a bőjt időszakában vagyunk, bőjt negyedik vasárnapja az, amit éppen ünneplünk, és éppen ezért kell, hogy beszéljünk most Ézsaiás segítségével a bőjt problémájáról. És akkor itt hadd lépjünk a költemény első mondatához. Azt mondja itt az Úr nyilván a prófétának, s ő hűségesen lejegyzi, kiálts teljes torokkal. Neki mér, mint trombita emelt fel hangodat, és hidd el népemnek bűneit, és Jákob házának vétkeit. És aztán majd rátér a böjtnek a jelentőségére. Szóval eljött a pillanat, amikor nem lehet hallgatni, vagy motyogni, vagy érvelni, vagy párbeszédet folytatni bizonyos társadalmi kérdésekről, mert ezekről van itt szó ebben a szakaszban, hanem állj ki és ordíts nyilvánosan. Ugyanez a proféta írja, és nemrégiben beszéltünk itt róla, hogy az ő szolgája, az úr szolgája nem lármáz az utcán, de ez egy másik helyzetre vonatkozik. Itt most arról van szó, hogy tessék kiáltani és kiáltani értelmesen és határozottan szólni, mert nem lehet hallgatni. Nem lehet hallgatni egy olyan országban, és muszáj aktuálissá tenni az igét, ahol az alkotmányba kerül bele az, hogy a hajléktalanokat ki lehet söpörni helyi rendeletekkel a városból. Ez olyan botrány egy magát tüntetőleg kereszténynek való országban, hogy ez megsemmisít bennünket, és Jézus szavai jutnak eszünkbe, hogy miattatok káromoltatik az Isten országa. Nem lehet hallgatni, nem csak azért, mert folyik egy nemtelen, ízléstelen játék a törvényhozással, hanem az erősebb, gazdagabb társadalmi csoport önmagának hoz olyan fajta törvényeket, alkotmányos törvényeket, amelyeket nem is lehet megváltoztatni csak kétharmaddal. Vagy talán eljutott hozzánk az a történet, amikor egy megcsonkult nő valamelyik bevásárló központban valaki maradékát megette, és megkérdezte, hogy ha végzett, akkor ő a maradékot megeheti el. Biztonsági őrök pedig elfogták, rendőrség is kijött, 50 000 forintra megbüntették ezt a nőt, aki nem tud nyilván fizetni, és börtönbe fog kerülni. Emiatt ott sírt ez a szerencsétlen, és azzal indokolta a tettet a rendőrség, hogy az ő dolguk, hogy a békés, jómódú polgárok hangulatát megvédjék, és ne engedjék, hogy ilyen szörnyű zaklatásnak legyenek kitéve. Egy orvos barátom mondta el hozzám hasonló termetű ember, hogy Indiában járt egyszer, és ott egy barátjával, vagy barátnőjével éppen valahol étkeztek, és rögtön föltűnt egy kisfiú, aki ott türelmesen várta hátuk mögött a maradékra, és aztán ő meg is leste, hogy elvitte a maradékot egy kislányhoz, egy kis batyú volt ott, a Nóra Ferenc. Hasonló történetet ír meg, és elmondta, hogy egyszerűen nem volt étvágya többé ott Indiában étkezni, mert megtudtak közben, hogy milliók élnek így mások maradékából. Hát állj ki és ordíts, mert ez elviselhetett. Mondd a szemébe a hatalomnak, hogy ilyet nem lehet csinálni. Ez elfogadhatatlan. Micsoda dolog ez. De azért Böjtöly, mondja az ige, csak azzal a fajta hozzáállással, ami tetszik az Úrnak. Ez is azon pillanatok egyike, amikor Isten ízléséről valamit megtudhatunk. Mi az, ami az Úrnak tetszik? Mert erről is tudunk. Nem arról van szó, hogy hát mi megpróbálunk megfelelően viselkedni, és Isten hát vagy elfogadja, vagy nem. Amikor Jézus beáll a mosakodók sokaságában, mert nem keresztségnek hívták azt ott, elvállalva a közösséget azokkal, akik csak külsőleg tartoztak a választott néphez, de a szívük nem volt körülmetélve, beáll a sorba, és ő is vállalja, hogy ezáltal a betérő gesztus által, mert így tértek be a pogányságból a zsidóságba, hogy végül körülmetélkedés után meg is fürödtek rituális fürdőben vagy folyóban az emberek, akkor meghasad az ég, megszólal az isteni hang, és azt mondja, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És a hangsúly nem azon van, hogy ez a fiam, és ezért gyönyörködöm benne, hanem ilyen az a fiam, akiben én gyönyörködöm, aki közösséget vállal az elbukottakkal és az elesettekkel, és én ezért gyönyörködöm benne, mert ő közösséget vállal, miközben a többiek nem tudják, hogy hogy határolódjanak el a bűnös, elveszett emberektől, és ebben nagyon erős a mai kereszténység is, hogy nagyon jól tudja, hogy kit kell megbélyegezni, és kitől kell elhatárolódni. De ez az én szerelmes fiam, ő benne gyönyörködöm, aki nem elhatárolódni akar, hanem szolgálni, és ha nincs más megoldás, meghalni azokért, akik elveszettek, hogy el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Hát a bőt, amit én kedvelek, azt mondja az Úr. Mi az a 10 dolog? De csak megérintem, nem tudjuk így megjegyezni, legfeljebb otthon újra kinyitjuk a Bibliát és elolvassuk. A bőt, amit az Úr kedvel, az, hogyha a gonosz bilincseit megoldod, most ki a gonosz, a megbilincselt gonosz tevő, inkább úgy lehet a szöveget érteni, hogy akiket a gonosz megbilincselt. Most lehet ez fizikai és lelki értelemben is, amikor az Úr Jézus meggyógyít egy asszonyt, aki 18 éve beteg megtört állapotban volt, és ez szombaton történik, akkor azt mondja, hogy hát nem érkezett el éppen most szombaton a pillanat, hogy akit a gonosz megbilincselt, megkötözött, azt én föloldjam. A megkötözött, megbilincselt ember feloldása bizony Istennek tetsző, tehát tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg tévejgő útjára, sok vétket elfedez, mondja egy másik helyen az ige. De nem csak erre vonatkozik ez, hanem azokra az emberekre, akiknek korlátozzák a szabadság jogaikat, akiket a hatalmasok szűkebb körre korlátoznak. Ugye a láncban is lehet mozogni, de korlátozottan, szűkebb körbe. És ugyanezzel folytatja az a bőt, ami Istennek tetszik, hogyha az iga köteleit leoldozzuk. Jézus az igáról még mint elviselhetetlen vallási szabályokról is beszél. Akkor azt mondja, hogy hát hívővé teszitek vallásossá az embereket, de aztán elhordozhatatlan igát raktok a nyakukba. Nem tudják teljesíteni, és örök bűntudatban élnek. És így könnyebben tudtok uralkodni felettük, mert mindig rájuk lehet mutatni, hogy már megint ezt és ezt nem tartottad be. Sőt, szabadon bocsátani az elnyomottakat. Amikor Jézus a templomot megtisztítja, az egyik evangélium szerint egy látványos jelenet, az, ahogyan a galambárusoknak a kalitkáit kinyitja. És nem arról van szó, hogy ő itt meg akarja lakoltatni, büntetni, bűnhődésre akarja kényszeríteni azokat, akik a templom területén árulnak, hanem van ebben valami nagyon látványos tett, kiszabadítani a rabmadarakat. Van egy ilyen ceremónia is, a leprából való esetleges megtisztulásnál szabadon kell engedni egy madarat, amit a másik madár vérébe és forrásvízbe belemártottak. Igen, szabadon bocsátani az elnyomottakat. Napi tennivalója lenne a hívő embernek ma itt Magyarországon is, a megkötözött, korlátozott jogokkal rendelkező embereket, lelki rabságban lévőket is, és még tovább fokozva minden igát széttépni, Ez Istennek tetsző dolog. Itt nem az értelmes korlátokra gondolunk, és nem arra az igára, amit Jézus mond a tanítványainak, hogy vegyétek magatokra az én igámat. Az én igám, így fordítja a szövegünk, könnyű és gyönyörűséges az eredeti szöveg értelme az, hogy praktikus. Elviselhetővé teszi a terhet számotokra, de itt nem erről van szó, nem ennek az igának a széttépéséről. És aztán konkrét dolgok. Ha az éhezőnek a kenyeredet megosztod, ha a bujdosót a házadba befogadod, elrejted. Milyen örök probléma ez a menekülő ember, aki bízhat abban, hogy én nem fogom őt kiszolgáltatni a hatóságoknak. Múlt héten ültünk össze a pedagógiai műhelyünkkel beszélgetni egy kicsit, és ott az egyik kolléga előhozta azt a dilemmát, hogy hát nekünk kellene a jelenlegi oktatási törvények szerint feljelenteni azokat a gyerekeket, akik 20 óránál, ugye ez egy 4 nap alatt össze tud jönni, 20 óránál többet hiányoznak, mert akkor jön a családi pótlék elvonása, egyéb büntetések jönnek, és hát ott állunk ezzel a problémával, minket is megbüntetnek, ha nem leszünk árulói azoknak a gyerekeknek, és persze, hogy vannak olyanok, akik kerülik az iskolát, nem csak Tom Sawyer és Huckleberry Finn, hanem mi magunk is emlékszünk arra, hogy milyen jól esett néha az iskola mellé menni, és van ilyen probléma is, de van olyan is, hogy 3 gyereknek van 1 pár cipője télen, és van olyan is, hogy nem tudják megvenni a bérletet, amivel be kéne menni az iskolába, és a hatalom a maga arcátlanságában és irgalmatlanságában ezzel nem foglalkozik, ez nem érdekli. A bujdosót próbált meg betakargatni, az ige azt mondja, hogy az ura elől menekülő rabszolgát tilos kiszolgáltatni. Értsd meg azt, aki menekül, aki ha jó dolga lenne, nem tenné ezt, mert ki az, aki ott hagyná a jót. Aztán ne rejtsd el magadat tested elől, mondja az ige. Úgy kell, a tested az a testvéred, ne tagadd le magad. Ne tégy úgy, mintha nem vetted volna észre azt a koldust, aki mondjuk az autód mellett megáll, ne néz másfelé, vagy ne üzenj ki, hogy most nem vagyok itthon, ha jön a te szegény atyád fia, hogy kenyeret kérjen tőled. Aztán nem utogass ujjal. Ez az ujjal való mutogatás, ez nem a megbélyegzésről szól, hanem erről az új mutogatás. Ne fenyegetőzz. Tehát tanulj meg, szokj le arról, hogy fenyegetőzz. Vagy az utolsó ebben a sorban, hogyha leszoksz a hamis beszédről, megtévesztő, gonosz beszédről, amely dicsőségnek állítja a bukást is, hogyha az előnyt jelent. A hamisság beszéde az, hogyha megakadályozzuk a másikat, hogy az ő érveit is elmondja. Ha az emberek nem tudnak egyrészt másrészt megvizsgálni dolgokat. Igen ám, de miért kell ilyen dolgokat mondani egy hívő embernek? És erre nézve is 10 szempontot találtam ebben a szövegben, csak gyorsan hadd szaladjunk végig rajta, mivel szerepelnek ezek a mondatok, hogy felhasad, mint hajnal a te világosságod, meggyógyulásod, gyorsan kivirágzik, stb. Ebből arra következtetünk, hogy a megszólítottak sötétségben érzik magukat és félnek. És talán ezért bőtölnek, hogy múljék el a sötétség. Vagy betegek. Jól tudjuk, hogy a betegség miatt is emberek bőtölnek, hát ha így kikényszeríthető Istentől a gyógyulás. Most gyorsan, akár csak Jónás népe is, amely meghalván Isten ítéletét, még az állatokat is bőtre fogta. Hát ha Isten megszán bennünket. vagy valamilyen igazságtalanság ért, vagy megrendült a méltóságunk, vagy úgy érezzük, hogy Isten nem hallgatta meg az imáinkat, nem tudtunk elég határozottan imádkozni, és akkor megtoldjuk egy kis bőjtel, Jézus is nem véletlenül kapcsolja össze a két dolgot. Vagy gyász van, jajgatás van, vagy nem értjük Isten vezetését, bizonytalanságban, homályban vagyunk, vagy kiégtünk. Ezek mind-mind-mind ennek a szakasznak lehetséges hátterét adják, és még egy szempont, amikor, mint egy áldásként a helyesen bőtölőnek azt üzeni az Úr, hogy fiait felépítik a romokat, és a régi alapokra felépítik újra az épületet, hogy talán a bőt oka az, hogy kétségbe esetten kishitűen gondolunk gyerekeinkre, utódainkra, és azt kérdezzük, hogy van-e nekik jövőjük, nem csak itt, hanem egyáltalán. Nemrég valahol egyébként kedves hívő házaspár mondta, hogy ők azért nem vállaltak gyereket, mert hogy ebbe a világba gyereket szülni, az milyen szörnyű kockázat, kicsit hüledeztünk ezen, de épp ezért örülünk is Ákos Gábornak, mert igen, Isten bízik még ebben a világban, és áldást ad azokra, akik a gyermekeket elfogadják, és nem gondolják, hogy velük az ő történetükkel véget ér a történelem. És ami elromlott, az már nem építhető újjá. Diadalmaskodni fog örökre a gonosz és a pusztulás. Nem így van. Bőtölj, mert van bőt, amit Isten kedvel. Csak a bőtölésedben hadd játszódjék le egy forradalom belül, a lelkedben. Egy mély elköteleződés mindenkorra, a gyöngék mellett, az igazság mellett, a hátrányban lévők mellett, az Isten által preferált értékek mellett. Mert kiderül, hogy az Úr mit akar, hogy egy adott társadalomban is milyen értékek mellett áll ki, és ez segít nekünk megmérni azokat a törvényeket is, amelyek megszületnek. Vajon ott van-e mögötte Isten, vagy nem? De ha születnének is földi törvények, azok nem kötelezőek arra nézve, aki Isten tetszése szerinti bőtben, önmegtartóztatásban él. És akkor a bőt legigazibb problémáját vagy értékét hadd érintsük meg. A bőt az az önző ember önmegtartóztatása, mert valljuk be, a szegények terhet jelentenek, a jogfosztottak melletti kiállás hátrányokkal jár, Jézus sem tagadja, áldozattal jár, ez az Isten szíve szerint való bőt, de másként nem lehet. Az önzésedben való önmegtartóztatás, ez az, amit Istentől lehet eltanulni, aki gazdag lévén szegényé lett, földi történetében érettünk, hogy bennünket gazdagítson meg. Isten áldja meg bőti időszakunkat, az Isten szíve szerint való, Isten értékei szerinti bőtben. Amen.
Álljunk fel és imádkozni. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, örökkévaló Istenünk, hogy te örökkévaló szeretettel veszel körül minket minden helyzetben. Te mindent odaadsz, odaadtál nekünk, a legdrágábbat is, egy szület fiadat, és vele együtt mindent oda akarsz adni nekünk. Segíts, hogy tudjunk mi is adakozók lenni, hálásaknak lenni azért, amit nekünk adtál, ránk bíztál. Köszönjük, hogy mindig tudunk ezzel másokon segíteni, hagyd nekünk nyitott szemeket nyitott, szívet meglátni azt, amink van, és nem azon sajnálkozni, amink nincsen. Köszönjük, hogy ebben is tanítottál minket ma. Köszönjük, hogy helyet adhatunk azoknak, akik nálunk keresnek menedéket. Odaadhatjuk utolsó falatunkat is. Te segíts meg ebben minket, adj nekünk bölcsességet, készséget, a jót tenni. Köszönjük, hogy Te vagy ebben nekünk a mi segítségünk. Áld meg így az előttünk álló hetet is, kérünk. Segíts bölcsnek lenni és szeretettel tenni a jót. Amen.
A helyünket elfoglalva a 375. dicséretben fejezzük meg Isten tiszteletünket. Az utolsó verset majd a küldetések és az áldás.
Éjszakról és húsvétről fogunk elvédni.
Így, hogy